mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat a termelés hatékonyságát növelő precíziós gazdálkodás és a korszerű, leginkább hibrid hajtásláncok egyre elfogadottabbá válnak a mezőgazdaságban. Előrejelzések szerint évente 13%-kal nő a precíziós mezőgazdaság a világban. Magyarországon leginkább a növénytermesztő gazdaságok nyitottak az új technológiára. Saját bevallásuk szerint a termelők 23%-a alkalmaz valamilyen modern technológiát és digitális eszközt. A mezőgazdasági gépgyártók között egyre élesebb a verseny, annál is inkább, mivel a mezőgazdaság jelentős mértékben tehető felelőssé a globális felmelegedést kiváltó folyamatokért. A világ élelmiszerigényének fokozatos növekedése is kényszerítő erőként hat a termelési folyamat digitalizációjának felgyorsítására. Különösen az állattenyésztés terén válik szükségessé mielőbb a környezetbarát gazdálkodásáról való áttérés, amelyhez azonban nem csak új speciális technológiákra, hanem nagyon-nagyon sok pénzre is szükség van. Vendégünk André Péter, az Agrár Marketing Centrum ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát nagyon nagy falat a mezőgazdaság, annál is inkább, mert most a kormány célkitűzése szerint a következő néhány évben 1000 milliárdokat fognak ráönteni a magyar vidékre, főképpen a mezőgazdaságra, hiszen úgy néz ki, hogy a következő évtizedek egyik legfontosabb területe éppen a mezőgazdaság lesz a fokozatosan növekvő élelmiszerigény miatt.
Ez így van, hát ha a vidékfejlesztési program támogatási volumenét vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy soha nem látott forrásokban részesíti a magyar vidéket, a magyar agrár élelmiszeripart a kormány. Jelentős növekmény ez, több mint 4000 milliárd forint az, ami rendelkezésre áll majd vidékfejlesztésre, és nem tudok, hogy ennek nagy része, 80% az nemzeti forrásból kerül be ebbe a kalapba, tehát nem az Európai Unió támogatás politikája révén, hanem a magyar kormány állami támogatása, állami beruházás fejlesztő ösztönző politikája révén. Hogyha vizsgáljuk azt, hogy erre miért van szükség, akkor látunk az elmúlt 30 évben egy rövid, meg látunk egy hosszú távú folyamatot is. Hosszú távú folyamat az az volt, hogy a rendszerváltozást követően a piacaink nem csak megnyíltak a nyugati termékeknek, hanem megnyíltak a nyugati beruházóknak, és a magyar feldolgozóipar jelentős veszteségeket szenvedett el. Régi mese, talán a hallgatók is ismerik és tudják, hogy egyetlen egy cukorgyárunk maradt meg Kaposváron. Jelentős részben pont ennek a feldolgozóipart felvásárló politikának a révén.
Az is osztrák kézben van, tegyük hozzá.
Így van, ráadásul számos egyéb, akár a konzerviporunkra gondolunk, akár a feldolgozóipar más elemeire, az látszik, hogy jelentős beszűkülés történt. Mi az Agrár Marketing Centrumnál export fejlesztése foglalkozunk, és hát a mi munkánkban ez egy sarokszám, ami egy picit, hát nem mondom, hogy megrémít minket, de azért szomorúságra ad okot, hogyha az export szerkezetünket vizsgáljuk az agrárélelmiszeriparban, akkor például az elmondható, hogy jelenleg a 2/3 az exportnak nyersanyagok teszik ki, az 1/3 pedig feldolgozott élelmiszerek, ami mondhatnánk, hogy nem egy rossz szám, de hogyha nyugatra tekintünk, hogy Ausztriába, Németországba, Olaszországba, akkor az látszik, hogy sokszor pontosan fordított az arány, tehát a duplája feldolgozott élelmiszer, és ennek csupán a fele a nyersanyag. Ha belegondolunk abba, hogy hát belga csokoládé világszinten ismert, vagy az olasz kávé, de Olaszországban sincsenek kávéföldek, meg Belgiumban sincsenek kakaóföldek. Tehát egy ország gazdasági sikere az azon nyugszik, hogy minél magasabb hozzáadott értékű termékeket tudjon előállítani, mind a belpiacára, mind pedig a külpiacára, és ez arra van szükség, hogy beruházások valósuljanak meg a vidéken.
Igen, de Magyarország hagyományosan mezőgazdasági központú ország, még ma is, annak ellenére persze, hogy ez egy régi vágású beskatujázás, de az ténykérdés, hogy a magyar mezőgazdaság, a magyar termőföld, a magyar termények, a magyar állatok mindig is rangosak voltak az európai vagy a világpiacon. Mi azzal tudunk operálni, pláne, hogyha valóban komolyan veszik ezeket a precíziós gyártási vagy termelési stratégiát, amelyet ugye folyamatosan mondjuk most már, vagy mondja a kormány is, a mezőgazdaságból élő kisvállalkozások, vagy kisüzemek, vagy éppen nagyobb földbirtokkal rendelkezők számára.
Hát ez így van, én maximálisan egyetértve önnel. csatlakozom ehhez, ez egy másfél évszázados hagyomány. Ha visszagondolunk a dualizmusra, amikor igazán fölkerült Magyarország az agrári élelmiszeripari térképre, és nem csak a monarchiának, hanem egész Európának egy nagyon fontos élelmiszertermő, gyártó régiója, országa voltunk, akkor azért ott, ha belegondolunk, ott is a feldolgozott termékek domináltak. Tehát egy Dréher sörgyár, egy törlépesgőgyár, vagy a magyar malomipar például. Itt mind arról volt szó, hogy nem lábon kihajtjuk a jószágot, meg nyersanyagként eladjuk a takarmányt, meg a szántóföldi növényi kultúrából származó terményt, hanem feldolgoztuk. És ott igazából a magyar feldolgozóipar kapott egy óriási lökést. Én Mosonmagyaróvári vagyok, talán a műsor tematikájhoz illik. Hát a künemezőgépgyár pontosan erről szólt, hogy ne csak gazdálkodjunk, hanem a gazdálkodáshoz kötött ipart, feldolgozóipart, gyártást is tudjuk fejleszteni. Hát világszintű mezőgépgyártásra voltunk mi a dualizmus időszakában képesek. És pontosan most az a baj, hogy ez tehát a magasabb hozzáadott értékű, meg magasabb beruházási költséggel járó szegmens az, ami fejlesztésre szorul Magyarországon. Hogyha szántóföldet nézzük, és köszönöm, hogy felhozta a precízus gazdálkodást, hát ott látszik, hogy vannak még olyan eszközök, amelyel az intenzitás az növelhető. Az egyik ilyen az öntözésfejlesztés, hát fontos, hogy a Magyarországon öntözött területeknek a volumene az nőni tudjon, mert nyilván minél nagyobb arányban öntözöttek a területeink, ezek a területek annál termelés biztonságosabban és nagyobb hozammal tudnak termelni.
Tegyük az, hogy a kormány éppen most tette lehetővé a szabadabb öntözést, hiszen az elmúlt évtizedekben volt a kormányok, amelyek behúzták a gyeplőt, vagy meghúzták a gyeplőt, és nem lehetett felhasználni azt a vizet, ami egyébként ott rendelkezésre állt a földeken.
Hát ez egy, hogy mondjam, egy olyan kérdés, ami azért az ember igazságérzetét is érinti, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mennyi víz jön be Magyarországba, és mennyi hagyja el délen az országhatárt, akkor azért az látszik, hogy mi vízexportőrök vagyunk, ha szabad így fogalmazom, tehát sokkal több vizet engedünk ki az országból, mint amennyit kapunk. Szerintem az egy méltányos és igazságos álláspont, hogy ami többlet keletkezik itt a Kárpát-medencében, az ország területén, azt mi felhasználhassuk és öntözhessük. Ez viszont arra van szükség, hogy mind az öntözés hatósági ügyintézése az gyorsuljon, mind az öntözésre alkalmas csatornahálózat az vissza legyen kapcsolva egyébként ebbe a rendszerbe. Rengeteg felszíni vízcsatornánk van, ami jelenleg szárazon, parlagon hever, ezeket is vissza kell kapcsolni az öntözés rendszerébe, és mind pedig fontos, hogy a felszíni alatti vízkészletekhez minél gyorsabban és hatékonyabban lehessen hozzáférni. Ebben egyébként jogszabályi segítség is van, tehát az öntözési társulások létrehozásával, az öntözés hatósági ügyintézőnek gyorsításának támogatásával egyébként van jogszabályi háttere is, másrészt pedig éves szinten több milliárd forint az, ami öntözés fejlesztés rendelkezésre áll. Hát nem titkolt cél, hogy néhány éven belül megduplázzuk jelenleg 100 000-120 000 hektár az, amit öntözünk, ezt meg kell duplázni 200-240 000 hektára, és még akkor sem vagyunk egyébként olyan magas értéken, hogyha azt nézzük, hogy 4,5-5 millió hektár között van az a szántóföldi növénytermesztési kultúra, meg kertészet, amely egyébként öntözéssel támogatható és fejleszthető lenne.
A magasabb minőségi termékekkel meg tudunk ágyazni gyakorlatilag a magasabb minőséget jelentő feldolgozóipar jövőjének is. Tehát most a feldolgozóipart hagyjuk, maradjunk a mezőgazdaságnál, a termelésnél. A precíziós gazdálkodással, vagy a digitalizációval, amely nagyon nehezen érthető persze a mezőgazdasággal összefüggésben, nagyon sok eredményt sikerül elérni, hogyha ügyesen sávhárkodnak a gazdálkodók. Volt is egy felmérés egyébként, hogy ezek a magyarországi gazdálkodók mit tekintenek sorrendnek, mit szeretnének mielőbb használni, használatba venni a saját földjükön. Mert ugye többnyire azért növénytermesztőkről van szó. Például a GPS-t 58%-uk mondta az elején a technológiák között. A sorvezetőt 47%, ez nyilván egy mezőgazdasági kifejezés a sorvezető, de talán mindenki gondolhatja, hogy miről van szó az övetésnél. Az automatikus kormányzást 24% jelölte meg fontosnak. Tehát, és nagyon lényeges, hogy a drón most már helyet kapott 13%-kal ezen a listán, és az automatikus kormányzás is, és a valós idejű irányítás. Tehát gyakorlatilag ezekből, ha összerakjuk a képet, körvonalazódik egy olyan majdhogy nem automatizált mezőgazdasági gépeket használó kis vagy közép és nagyobb gazdaság Magyarországon, amellyel ütőképes termelést tudunk folytatni. Kérdés, hogy honnan kerül Magyarországra ez a géppark, ki finanszírozza és ki tudja egyáltalán használni, ki engedheti meg magának.
Kifinanszírozza erre a kérdésre viszonylag egyszerűen tudunk válaszolni. Hát a gazdálkodók finanszírozzák, és de mögöttük pontosan ott van az a vidékfejlesztési támogatási politika, amiről már korábban beszéltünk. Ezek nem olcsó eszközök, ezek drága eszközök. Akkor lehet ezt megvenni, hogyha támogatást kap a gazda, hogy egy ilyen beruházást végrehajtson, már csak azért is, mert egyébként nyugatabban élő versenytársaik is megkapják ezeket a kormányzati támogatásokat, tehát a versenyképességünk megőrzéséhez fontos, hogy ez egy támogatott dolog legyen. Kérdés persze az, hogy a gazdaság önállóan vásárol, vagy esetleg létrehozni egy olyan termelői csoportot, amely együttesen veszi meg a gépet és közösen rendelkezik. E fölött mindkét esetre van jó példa.
TSZ-nek hívták ezt valamikor, vagy gépállomásnak?
Hát az a baj a TSZ-szel, hogy magát a fogalmi keretét ennek az együttműködésnek a TSZ lejáratta, mert ez egy fölülről kényszerített dolog volt. De fontos, hogy maga a termelői szövetkezés önmagában jó, mert szükség van elérni azt az üzemméretet, akár együttesen is, ahol már ilyen horderő beruházásokat meg lehet valósítani.
És a kormány nem tud jobban a gazdák mögé állni? Emlékezzünk rá, amikor a Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. Egyenrangú feleknek tekintettük magunkat, mindaddig még be nem léptünk, és kiderült, hogy a magyar gazdának pont negyed annyi jár, mint egy német vagy egy francia gazdának az uniós büdzséből. A magyar gazda 25%-os támogatást kapott a föld alapon, a német, francia, az olasz, az pedig megkapta 100%-ot. Még azt megengedték jó indulatta, hogy a magyar kormány 50%-a egészítse ki, de akkor is 50%-a gyengébbek voltunk. Hát most akkor eljött az a helyzet, amikor esetleg mi is támogathatnánk a mi gazdáinkat jobban.
Hát azért, ha megnézzük a már harmadszor hozom szóba, tudom, de a már említett vidékfejlesztési programot, akkor pontosan erről szól, hogy dolgozzuk le ezt a versenyhátrányt azáltal is, hogy mi a nemzeti forrásból többet adunk. Hát az elmúlt másfél évet nézzük, akkor az egy nagy tanulság volt, hogy az országok önellátása és biztonsága szempontjából kiemelten fontos az, hogy ki az, aki a saját élelmiszerellátásáért azt tud felelni. És Magyarország a legnehezebb időben is helyett állt, sőt mi voltunk
önellátó az ország.
Önellátók, sőt mi voltunk azok, akiket a balkáni államokat a tejpiacon ki tudtunk segíteni azzal, hogy náluk ne legyen hiány és ne legyen probléma. Tehát látszik az, hogy ez egy olyan ágazat, és ahogy ön mondta, csak helyesen és megerősíteni tudom, hát meg egy olyan piac, ahol folyamatosan nő az igény, globálisan az élelmiszerpiac az megállás nélkül bővül, és ezen a piacon van nekünk keresnivalónk is, meg fontos, hogy az önellátást ezt fejlesztjük. Ha már egy mondatban reagálhatok még a már fölhozott vagy említett precíziós gazdálkodásra, az egy nagyon érdekes témakör, mert hogyha nézzük, akkor egyszerre van egy versenyképességi előny is, ami a precíziós gazdálkodásból származik, meg hát van egy fenntarthatósági klímapolitikai cél is, mert nem titok, hogy a precíziós gazdálkodásra egyébként a termelésnek nem csak a költsége, hanem a klímalábnyoma is mérsékelhető. Hogyha makroszinten nézzük egyébként a számokat, akkor az látszik, hogy ez egy nagyon jó indulatú és optimista becslés, de egy körülbelül hektáronként 60-70 ezer forint az a költségelőny, ami elérhető egyébként precíziós gazdálkodással, és hogy teljes ágazati szinten nézzük, akkor az látszik egyébként, hogyha a teljes szántóföldi kultúránkat precíziós gazdálkodásra tudnánk állítani, akkor valahol ilyen 2-300 milliárd forintnyi, ez egy nagyon komoly szám ebben az ágazatban, kibocsátás vagy termelékenység növelés volna még elérhető. A probléma egyébként az strukturális, tehát amire már ön is utalt, és amiről beszéltünk, egyrészt nyilván nézni kell a birtok méretet. Nem olcsó eszközökről beszélünk, tehát meg kell húzni azt a határt, hogy mi az a hektáronkénti birtok méret, vagy hektárban megadott birtok méret, amikor megérjen eszközbe beruházni. A szakemberek azt mondják, hogy 200-300 hektár az a minimum terület nagyság, amikor már megérjen eszközbe investálni. A másik kérdés pedig egyébként, amiről ritkán beszélünk, ez egy kompetencia kérdés. Tehát a magyar agrár szántóföldi agrárkultúrából azt tartják, hogy kb. 3000 főnyi informatikus ilyen gépek kezeléséhez értő ember hiányzik. Tehát nem elég egy ilyen eszközt megvenni, hanem tudnunk kell azt is, hogy hogy lehet ezt üzemeltetni, és kell az informatikai, javarészt egyébként nálam is fiatalabb szakemberekből álló gárda, aki ezt majd üzemeltetni tudja. Készült egy felmérés, ha jól emlékszem, a MegFosz, a Magyar Mezőgazdasági Gépforgalmazók Gyártók és Forgalmazók Szövetségének megbízásából, és azt vizsgálta, hogy milyen arányban használják ki a a modern agrárgépeknek a technikai vertikumát az azt használók, azon gazdálkodók ma Magyarországon, és körülbelül 50-55%-a csak a rendelkezésre álló funkcióknak a kihasználtsága. Tehát ez azt jelenti, hogy a 40-45%-át vagy nem tudjuk feltérképezni, vagy nem tudjuk használni a jelenleg is működő magyar mezőgépparkban rendelkezésre álló különféle technológiai eszközöknek. Tehát az látszik, hogy nagyon fontos nem csak az eszközbe, hanem az eszközökhöz értő humán erőforrásba is investálunk.
Pedig az elektromobilitás begyűrűzött a mezőgazdaságba is, még ennek nagyon nyoma nincs, hiszen csak fejlesztés alatt vagy fejlesztés végén álló gépekről van szó, de a hibrid elektromos meghajtás ez már általánossá lesz mondható pár éven belül. Egy biztos, hogy olyan hajtásláncot fejlesztettek ki traktorokra, kombájnokra, a paradicsomgyűjtő, krumpli felszedő gépekre, amelyet kifejezetten az elektromobilitás működtet. Általában három fajta hajtáslánccal, de a legkorszerűbb az, amikor már a minden kerékagyban, motorban külön lehet irányítani, fordítani, kis fordulókörrel tud a gép működni. Fantasztikus adó kérdés, hogy hol lehet ezt Magyarországon alkalmazni a vidéken?
Hogyha ezeket az eszközöket vizsgáljuk, akkor nagyon fontos, hogy a legtöbbnek a természetes környezet nem jó, tehát valamilyen épített környezet kell. Én már láttam működésben ilyen gépsort, üvegházban paradicsomokat szedtek le egy ilyen eszközzel, hát, hogyha egy modern, egyébként Magyarországon is működő paradicsom termelő üvegházat nézünk, egyébként elképesztően bámulatos csoda, amit ott lehet látni. Nem csak a nap sütéses órákat, annak az erejét, hanem a beporzástól kezdve a légköri, a tápanyagbeli sajátosságokat, mint már mint egy számítógépes terem úgy működnek ezek az üvegházak, és már vannak olyan üvegházak, igaz, itthon még innen nem találkoztam, ahol zárt csineken, egy zárt rendszerben, tehát épített környezetben már a szedőgép is működik, tehát egy szenzoron keresztül megy simpáján a szedőgép, látja, hogy ott egy érett paradicsom van, felismeri, gondolom, színkód alapján a terményt, és le tudja szedni, tehát teljesen robotizált, automatizált helyzet. De ez csak egy épített mesterséges környezetben működik, és hogyha a magyar kertészeti és szántóföldi kultúrán nézünk, akkor ezzel az látszik, hogy ez az épített környezet ez nagyon-nagyon kevés esetben van meg. Tehát szerintem a magyar mezőgazdaság még attól, hogy egy ilyen zárt, teljesen automatizált rendszerben működjön, meg az egész globális mezőgazdaság nagyon messze van.
Igen, de a traktor az a szántóföldön dolgozik, meg a kombájn is, tehát ha a hibrid láncú autók majd bejönnek, vagy teherautók, vagy traktorok begyűrűznek, vagy elérkeznek a mezőgazdaságba, akkor itt kell velük valamit elérnünk, mégpedig eredményeket, olyan eredményeket, amelyeket éppen ezekben a napokban mutatunk be a világnak, meg Magyarországnak, hiszen az OMIK ezekben a napokban tartja nyitva a kapuit. Mit láthatunk ott?
Igen, hát október 7 és 10 között a Hungexpo területén szervezzük meg az OMIKot, amely a vadászati világkiállítás egyik társrendezvénye. Két pavilont építünk be, és hát a hagyományos omékos, mondhatni ezt kiállítási jellemek, tehát például a magyar állattenyésztés bemutató őshonos udvar, vagy a magyar agrárgépészetet bemutató gép bemutató mellett azért új elemek is lesznek. Egyébként fogunk beszélni agrárdigitalizációról az omékon, precíziós gazdálkodást, tehát drónokat és precíziós eszközöket bemutató standunk is lesz. A már említett vidékfejlesztési program is egyébként szakmai eleme az oméknak, és hát ami az én szívemnek is egy kedves pont az, hogy a Kárpát-medence legnagyobb termelői vásárának ott helyett majd az omék. A B pavilonban több száz magyar gazda fogja a termékeit, terményeit és kézműves termékeit értékesíteni, ami azt jelenti, hogy nem csak a határon innen, hanem határon túl, tehát Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről, Erdélyből is itt lesznek a magyar gazdák, és egy óriási termelői dzsembori lesz a B pavilonban, amire szintén mindenkit szeretettel látunk, akit pedig a modernebb dolgok érdekelnek, azt tudjuk ide hívni, ki lehet majd próbálni, és lehet gyakorlatban látni azt, hogy hogy működik egy modern agrárgép, egy drón, és egy agrárdigitalizációs standot is működtetni fogunk, ahol egyébként pont a már imént említett precíziós eszközöket is igyekszünk majd szemléltetni a kilátogatóknak, tehát október 7 és 10 között mindenkit nagy szeretettel várunk a Hungexpo-ra, az OMIK-ra.
Az AMC rendezi ugye az OMIK-ot, nagyon sok feladata van a marketingben, az országimásban. Könnyű dolga van, vagy nehéz dolga van az AMC-nek a magyar mai mezőgazdasági eredmények bemutatásával?
Én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél év az a mi dolgunkat ezt könnyebbé tette. Korábban azért, és sok társadalmi sokszor nem éppen építő szándékú folyamatnak volt az az eredménye, hogy ezért a vidékkel szemben kialakultak bizonyos sztereotípiák. Nem kell mindig ezt a sáros gumicsizme, vasvilla metaforát fölhozni, de azért nagyon sok fiatalban volt tartózkodás a vidékkel szemben, hogy nem szeretne benne dolgozni. És az elmúlt másfél év az szerintem a magyar mezőgazdaságnak a általános ázsiai presztízsét nagyban javította. Hát látszott az, hogy ha nagy a baj, akkor valójában a saját biztonságunk az, ami a legfontosabb, és a biztonságban pedig az élelmiszerellátás egy kulcskérdés volt. És az pedig a saját kezünkben volt, és látszott az, hogy mennyire fontos az, hogy mi magyarok ebben jók vagyunk, és önellátók tudunk lenni. Ráadásul a már említett precíziós, modern digitalizációs eszközök pedig egy fiatalnak tudják a mezőgazdaság vonzerejét megmutatni és felkelteni. Tehát én azt látom, hogy áll nekünk az ászló, és van mit megmutatnunk az omékon.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Önök André Pétert, az Agrár Marketing Centrum ügyvezetőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm, hogy végighallgattak bennünket. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé ugyanebben az időpontban. Viszonthallásra.
Köszönöm a figyelmet.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.